Sok szeretettel köszöntöm Sepsei Katalint, aki a Budapest körüli élő rózsafűzér szakasznak, az egyik szakasznak, az egyik szervezőjeként van jelen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és az egyéb csatornákon bennünket, hallgatókat.
Mindörökké, ámen. Kati, mesélj arról, hogy melyik szakaszról van tulajdonképpen szó, és te hogy kerültél a szervezők közé?
Hát ez a négyes szakasz, ez Farkasrét és Mária Remete közötti szakasz. Én állítom, hogy a legszebb útvonal ez az útvonal, gyakorlatilag végig az erdőn átmegy, kis rejtett helyekkel. Hát így lesznek az utolsókból az elsők, én így kerültem ide. Ugyanis mindig a sor végén voltam segítőként a barátnőmmel, és amikor azt hiszem 3 éve egyszerre kaptam meg mindent. Útvonalfelelős is, és az egy másik szervezőnk is egyszerre adta a vállaimra ezt a idézőjelbe téve tett terhet, telve izgalmakkal, mert nem csak az útvonalra kellett nekem figyelni, és az időre, hogy be tudjuk tartani, mert a célállomás a végén Szentmise van, tehát onnan nem szabad elkésni. Nekem nagyon kell figyelni az időre, de ugyanakkor megkaptam az útvonalnak az ismertetését is, hogy egyes helyeken, ahol megállunk, ott a zarándokok tudják, hogy most hol is vagyunk, melyik ponton vagyunk, mi az a jellegzetessége annak a helynek, ahol éppen akkor megpihenünk.
Mit jelent az, hogy figyelned kell az időre, hiszen ezzel nem tudod befolyásolni, vagy hogyan tudod ezáltal befolyásolni a zarándok menetet?
Mivel a két végpont között van egy bizonyos idő, azt kell nekem tartani, ugyanis a tempót azt nekem kell diktálni.
Aha.
Tehát ez körülbelül olyan 2 km/h tempó, baba tempónak hívom, mert ezt én azt hiszem, hogy mindenki tudja teljesíteni. Vannak elég idősek is közöttünk, de minden zarándoklaton vannak gyerekek is, van egy kislány vagy a testvére, akik mindegyiken ott vannak, ők olyan 6-7-8 éves formák, most nem tudom pontosan, mert annyira szalad az idő, de 19 kilométert szépen végig sétálják az édesanyjukkal.
Ez igen. Tehát akkor te tulajdonképpen most már előlmész. Tehát így értetted, hogy először hátul kezdted a barátnőddel, de akkor így lettél, most már értem a hasonlatot, az utolsókból az első. Hogyha neked a feladatod az is, hogy bemutasd a szakasz egyes pontjait, akkor tudnál-e most is beszélni róla, milyen pontok az érdekes pontok ezen a szakaszon?
Hát végig az egész nagyon érdekes, ugyanis elindulunk a Farkasrétről, a Mindenszentek templomától, utána bemegyünk a temetőbe. A temető az megint egy olyan hely, ahol meg kell állni, meg kell pihenni egy néhány percre, és ott fölvenni, illetve letenni azokat a gondolatokat, amikkel útnak indulunk. És utána átmegyünk a Mindszenty térre, ott van egy kopjafa is, nem csak a bíboros úrnak a szobra, ahol megállunk megint egy néhány perces pihenőre, és elgondolkodunk, és utána indulunk az erdőbe. Egy turista út mentén van ugyan, a pici kis kápolna, az Uti Madonna kápolna, de nem avatott szemek nem veszik észre, mert egy picivel följebb van az út mentén, de egy gyönyörű kis kápolna. Bizony utána csendben kell haladjunk. Én ezt a szakaszt, egy negyedórás szakaszt a csend hangjának hívom, amikor mindenki csöndben van, magában imádkozhat, hallgathatja a madarak csicsergését, kinek mi esik jól ezen a szakaszon, de bizony ez egy szuszogós rész. Láb alá is kell figyelni, mert egyenetlen a talaj, de nagyon ravaszan emelkedik, és fölérünk végén a Széchenyi hegyre. Utána egy picit tovább megyünk a Normafához, ahol találkozunk a lentről jövőkkel, a zugligetiekkel, ahol az atyák a várost megáldják, és utána tovább haladunk a Szent Anna rétre. Nagyon szeretem azt a pici kis kápolnát, mert keveset ismerünk Szent Anna életéből. Tehát a Biblia megemlíti, hogy Jézus nagyanyja, Szűz Mária édesanyja, de magát az élettörténetét nem szokták mesélni. És hihetetlenül csodálatos életük volt, és abban a kegyelmi állapotban, amikor ők megkapták azt az ajándékot, hogy gyermekük fog születni, az egy kimondhatatlanul fantasztikus dolog, és egy olyan élmény, mint azt hiszem, amikor mi megtudjuk, hogy megfogant a magzat. Valami hasonló lehetett akkor az ő életükben is. És innen még mindig megyünk tovább-tovább az erdőben, és elérkezünk a Makkos Máriai fogolykiváltó szűzanya templomához. Itt egy hatalmas nagy sziesztánk van. Ez már úgy gyakorlatilag az útnak a fele.
Ez egy nagyon varázslatos hely, tehát van egy csomó, és pár éve felújított pad, asztal, egy viszonylag tágas rét, ahol a gyerekek futkorázhatnak, és hát nem utolsó sorban ott a templom, ami akárha csak az előtere nyitva van, akárha nincs nyitva egyáltalán, akkor is érdemes imádkozni, hiszen a szenvedélybetegségben szenvedő patrónusa, vagy segítője, vagy az ő családja tagjaiknak a segítője lehet a fogolykiváltó szűzanya.
Igen, ez így van. Én mindig előre megbeszélem, hogy nyitva legyen a templom. A templom kertet is kinyitják nekünk, és gyakorlatilag az egész zarándoksereg ott van, kibent a templomban imádkozik, de ez az idő az, amikor ebédelésre is lehetőség van, tehát mindenki a zsákjából előveheti a kis elemózsiát, és ehet és pihenhet. Egyik alkalommal, talán az 2 éve volt, amikor 2-3-szor kaptunk egy kis áldást az égből, mondhatom azt, hogy bőrigázva érkeztünk meg, és éppen Szent Mise volt. A gyakorta itt jönnek össze és imádkoznak a névtelen alkoholisták, és pont egy Szent Mise volt, és beléptünk a templomba. Én ugyan szóltam, hogy erre az időre kérnénk szépen a templomot, de nyilván sokkal magasabb fokozatot képvisel az, hogyha valaki Szent Mise szándékkal szeretne oda menni, és tüneményesen kedves, aranyos volt a miséző atya, mert mondta, hogy na, jöjjenek csak be az arándokok. És bementünk, és mindenki leülhetett, és végighallgathatta a Szent Misét. Nagyon nagy élmény volt számomra is, hogy az atya is úgy gondolt, hogy hát itt vannak az arándokok, és ahol 2 vagy 3 összejönnek az én nevemben, jelen vagyok én is. Tehát ezt érezhette az ember, aki bement a templom, és mindenki bejött.
Igen, hála Istennek. Na, és akkor ebéd után, ami után egy kicsit talán ki is pihente magát mindenki, akkor merre megy tovább az út?
Nagy izgalommal szoktunk itt mindig várakozni, mert ide érkezik a Kemenes atya, és ő viszi tovább az arándokokat. Az ő karizmatikus személyét mindenki lesve várja. Itt haladunk tovább Budakeszi felé, elhaladunk a himnusz szoborhoz, és a Gábor atyának a jóvoltából a művésznő rendszeresen megjelenik egy telefonhívásra. Reméljük, az idén is szerencsénk lesz, tavaly sajnos beteg volt, és nem tudott eljönni.
A művésznő alatt azt kell érteni, azt a személyt, aki a szobrot megalkotta.
Igen, V. Majzik Máriáról van szó, az ő személyéről, és mindig elmeséli a szobornak a történetét, és itt, mivel mi magyarok vagyunk, mindig elénekeljük a himnuszt, illetve folytatjuk utána a verses formában.
Egyébként, ha jól tudom, ez a szobor, ez tud zenélni is, tehát le tudja a harangocska játszani, ugye? Ezt meg tudjátok hallgatni, igen, vagy ez nem mindig, ez egy másik alkalommal kerül ilyesmire sor?
Hát én úgy tudom, hogy délidőben szokott harangozni. Innen tovább sétálunk a Pálos Kolostor romokhoz, ahol megint egy kicsit nagyobb pihenő van. Azt is ott Gábor atya vezeti ott a lelki dolgokat.
Hát az is egy csodálatos hely, akár igen, külön családi, hétvégi kikapcsolódásra is nagyon alkalmas, mert egy olyan varázsa, olyan fantasztikus érzése van ott az embernek, amikor arra jár, hogy ezt el nem lehet mondani.
Igen. Innen megint csak tovább az erdő, gyakorlatilag mindig az erdőben megyünk, átmegyünk a Tótasszony oltárhoz, ez is az erdőben van, ezt nem lehet eltéveszteni, mert ez mellett mindenki elmegy, és mindenki megnézi ezt a kő oltárt, festve van rá egy szűzanya alak. Utána a Nagyrét, ott megint egy a kisebb pihenő, mert Gábor atyának onnan már hamarosan menni kell, mert ő misézik este még, és ő korábban, mint ahogy a mi misénk van este, tehát oda jönnek már érte, és izgalommal várják, hogy Gábor atya, gyere már, mert itt az idő, menni kell. És innen ez a Nancsi néni vendéglője, ez a ominózus pont, ahol ő elköszön tőlünk. és innen már nem hosszú az út, de megérkezünk Mária remetére, ahol találkozunk a harmadik kerületből érkezőkkel. Bevárjuk egymást, általában, ha a helyi atya tartja a misét, akkor ő kijön elénk, és közösen bevezeti az zarándokokat, és este 7 órakor kezdődik a záró szent mise, ami szépen lezárja ezt az egész napunkat.
Valóban, ahogy így gondolatban végigkövettem veled, mert nagyjából én is ismerem ezt az útvonalat, ha még ugyan nem is jártam végig a szakaszt, de valóban igazad van, ez egy gyönyörű erdei szakasz, és az a 2 km/h sebesség az nem egy megerőltető sebesség valóban, úgyhogy ezt mindenkinek lehet ajánlani. Hagy kérdezzelek egy kicsit a szervezésről, hogy évről évre a szervező csapatnak azért ez feladatot jelent. Korábban, amikor élőadásban jelentkezett az élő rózsafűzér zarándoklata már a rádióban, akkor nem volt lehetőség arra, hogy benneteket, szervezőket egytől egyig megszólítsunk, tehát nem is nagyon tudnak a hallgatók arról, hogy mivel jár ez a szervezési munka.
Már elkezdjük, általában október-november táján, havonta egyszer jövünk össze, pontról pontra tételesen fel van sorolva, hogy miket kell elintézni, minek kell addig meglenni. Rendbe kell legyen, hogy amikor elindulunk az zarándoklatra, nehogy valami hiányozzon. Meglegyenek a kísérőatyák, akik vezetik a lelki részét az útvonalnak, meglegyenek a záromisét tartó atyák, bizonyos helyeken kell mobil WC, kell 2 területre természetvédelmi engedély, ezeknek a beszerzése, be kell jelenteni a rendőrségen, mert nagy tömeget megmozgató közösségi szervezés, ezeket kell addig elintézni, és egyéb apró cseprő dolgok, amik úgy menet közben jönnek, úgy újsághirdetés is meglegyen, szórólapok készen legyenek, szórólapok időben elkerüljenek a plébániákra, ezek, amikről ezeken az összejöveteleken beszélgetni szoktunk.
Ez a zarándoklat egy olyan zarándoklat, ami nem csak egy szervezői magánkezdeményezés, hanem a katolikus egyházunk is számon tartja.
Igen, ez így van, de általában már a zarándoklat vége után, tehát ugye májusban van a zarándoklat, már a bíboros atya felé már akkor kezdjük az időpontokkal bombázni, vagy a bíboros atyát kezdjük az időpontokkal bombázni, mert amikor mi novemberben összejövünk, vagy októberben először, akkor már úgy kell készülnünk, hogy lehetőség szerint tudjuk az időpontot, mert a nyomdába el kell juttatni mindent. A nyomdának is van ugye egy ideje, hogy mennyi az átfutási idő ezeknek a plakátoknak, szórólapoknak a nyomtatására. Bizonyos időnként kell nyomtatni imafüzetet és a másik kis füzetecskét, tehát ahogy fogy, ezt annak függvényében kell készíteni, ez mind-mind idő. Gondoskodni kell a hangosításról is. Azt is van, amit kölcsönbe kapunk, van, ami a sajátunk. Tehát ezeket mind időre kell beszerezni, és nem úgy van, hogy bemegyek a boltba és megveszem, hanem ez bizony hosszú
persze,
szervezés.
Persze, átfutási idők vannak. Neked személy szerint lelkileg mit adott ez a jó pár év?
Nekem mindig öröm, amikor segíthetek másoknak, az egész életem erről szól, hogy másoknak segítek, de mindig tele van izgalommal, mert hiába ismerem én ezt az utat becsukott szemmel, biztos végig tudnék rajta menni, mert tudnám, hogy melyik fánál, melyik irányban kell forduljak, de valahol belül akkor is ott van egy izgalom, hogy biztosan jól csinálom, biztosan nem tévesztek valahol, mert más egy ismerős csapattal menni, mert mint túravezető gyakran túrázom, de más 100 idegen emberrel menni, amikor nem mondhatom azt, hogy hú, bocs, nem figyeltem oda, és eltévesztettem az irányt. És mindig felemelő, és az a végén az az érzés, amikor néhányan odajönnek, és azt mondják, hogy köszönöm, ennél magasztosabb érzést az ember nem is tud találni, és nem is érezhet.
Van-e olyan élményed, amit mindig vinni fogsz magaddal?
Szent Anna rétről, ahogy az Anna kápolnától eljövünk, elhaladunk a katonasírok mellett, és ott nem a Mária úton megyünk, hanem egy másik úton. Ott egy picit, egy rövid szakaszra letér a zarándok út, jobb az út, rövidebb az út, és egyszer csak oda szalad egy hölgy, nem jó úton megyünk. abban a pillanatban én lemeredtem, leizzadtam, vettem elő a telefonomon, van egy GPS, bekapcsoltam, azt se tudtam hirtelen, hogy hol vagyok, mert hiába láttam rajta, nem tudtam, hogy hol vagyok, annyira megijesztett, és a keresztet általában ugye az a fiatal ember szokta vinni, és azt mondja, dehogy is nem jó helyen vagyunk. És ez annyira megnyugtatott, de azt hiszem, hogy ez hosszú éveken keresztül mindig magammal fogom vinni, mert...
Igen, és milyen jó, hogy ott volt valaki a keresztel.
Igen,
a keresztel. Nem véletlenül a keresztel, és aki azt mondta, hogy dehogy is lányom, idézőjelben.
Igen, jó.
Magyar hangja a keresztvívő fiú. Jó helyen vagyunk. Visztek-e ima szándékokat?
A Pálos kolostor romoknál van lehetőség arra, akkor kis cédulákra bárki írhatja az ima szándékát, és ezt a templomban egy kosárba betesszük, és az oltárra helyezzük.
Azt is fontos tudni a zarándoklatról, erről a szakaszról is, meg a többi szakaszról is, hogy lehet több ponton csatlakozni, vagy akár ki is szállni, ha valaki nem tud tovább maradni, vagy nem bírja tovább, és hogy a zarándoklat honlapján a www.élőrózsafüzér.hu ékezetek nélkül honlapon lehet tájékozódni ezekről a pontokról.
Igen, ez így van, meg a szórólapokon is rajta vannak ezek a pontok. Szerintem teljesen pontosan, minden szakasz nagyon pontosan leadja ezeket, hiszen ezért is fontos, hogyha valaki később tud csatlakozni, hogy nehogy az legyen, hogy integet a hátunknak is, már nem is lát szinte bennünket, mert hamarabb elmentünk.
Thank you.
Közben csatlakozott hozzánk Fluk Éva, itt a Mária Rádió stúdiójába, ahol az élő rózsafűzérről beszélgetünk, a 2019-es május 11-i napi élő rózsafűzér zarándoklatról beszélgetünk, és őt arról kérdezem, hogy ő mit kapott az élő rózsafűzér zarándoklattól.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat én is. Én nagyon sok dolgot kaptam, úgy érzem. Nagyon érdekes az, hogy eleve Máriához kapcsol engem az, hogy május 13-án születtem, és ez az zarándoklat is mindig májusban kerül megrendezésre. Az egyik nagymamám május 11-én született, tehát pont úgy, mint idén, ahogy van az zarándoklat. Egyébként a másik nagymamám pedig május 13-án szintén, tehát ez már hozzáköt engem Szűz Máriához. Sokszor imádkoztam a rózsafüzért, meg sokszor kértem a segítségét, meg ilyenek, de mégis azt éreztem, hogy mint égi édesanya nem áll hozzám közel. Ugyanakkor meg, amikor a városmissziót elkezdtük szervezni, és én a városmajor részéről voltam így a delegált, akkor jött ez a lehetőség, hogy lehet csatlakozni az élő rózsafűzér zarándoklathoz. Hát tulajdonképpen elsők között csatlakoztam így a szervezőkhöz, és onnantól kezdve úgy érzem, hogy ez egyfajta személyiségfejlődést is eredményezett. Persze most mondhatjuk magát így a szervezői munkát, tehát technikailag fejlődtem a szervezésben, tehát ilyen mondata is volt. Emberek mozgatásában, háttéranyagok elkészítésében, tehát ilyen dolog is volt. Másrészt pedig érdekes volt, hogy egy zarándoklaton szervezőként részt venni. Az első pár évben ugye a szervezési feladatok így a zarándoklat során nagyon lefoglaltak, tehát kevésbé tudtam odafigyelni a zarándoklatra, de mindig voltak olyan események, olyan történetek, illetve tehát mások által elmondott történetek, illetve amik nagyon jók voltak, és amiért úgy éreztem, hogy ezt a munkát folytatni kell. Hogy most konkrét dolgot mondjak, érdekes dolog, ami így eszembe jut még, hogy a mi szakaszunk az nagyon alkalmas arra, hogy a párkeresőkért, a családokért, a gyerekekért imádkozzunk.
Miért alkalmas nagyon?
Azért, mert van egy szakasz a Normafától a Mária Remetéig, ami nagyon szépen kiépített szakasz. Várhatóan idén még jobban képített lesz, hiszen a Normafa rekonstrukció miatt ez még jobb lesz ez az út. És ugye itt babakocsival is végig lehet menni. Erre a szakaszra szoktuk hívni különösen a párkeresőket és a családosokat, kisgyerekeseket. Ami élmény ezzel kapcsolatosan így eszembe jut, az az, hogy volt az egyik évben egy hölgy, ő a következő történetet mondta el utólag, amit mindjárt el is mondok én is, de ami először is felhívta erre a hölgyre a figyelmet, az az volt, hogy még nem egészen értünk fel a Normafához, és egy bokor mélyéről ilyen csecsemősírást hallottam. És mondom, ez micsoda? És hogy valaki miért hoz el egy ilyen pici csecsemőt, és láttam is, hogy így a hordozóba viszi a hátán. És utána a busz megállóban mesélte el nekem azt a történetet, hogy ő szerettek volna még egy babát, ha jól emlékszem, akkor addig 4 gyerekük volt, és egy 5. is szerettek volna. És ezért imádkozott az zarándoklat folyamán, és hát a következő hónapban teherbe is esett, és megfogadta, hogy akkor elhozza ezt a kisbabát az zarándoklatra. Például ez számomra egy nagyon nagy élmény volt.
De Éva, hogyha nem másnak a történetéről beszélsz, hanem a sajátodról is beszélhetsz, mert ha jól tudom, te is kaptál valamit a élő rózsafűzér zarándoklattól.
Igen, az én életemben is egy nagyon érdekes esemény volt ez az élő rózsafűzér zarándoklat. Mint szakaszvezető, én minden évben ugye a mi saját szakaszunkon mentem végig a 4. szakaszon, és amikor a 9. év volt, és hát mindig gondoltam arra, hogy hát ha egyszer mondja, az élő rózsafűzéren fogom megismerni életem párját, hát ez nem így történt, de mindig ezért imádkoztam, tehát így tulajdonképpen a 9. alkalommal már úgy voltam, hogy most is ezért imádkozom, de már tök mindegy igazából, ez most már úgyse fog összejönni. Mindig voltak hosszabb, rövidebb párkapcsolataim, akkor éppen úgy nem volt semmi, és egyszer csak így, hát a helyszínt azt már nem tudom, hogy hol, de úgy emlékszem, hogy egy ilyen réten mentem át, és egy ilyen, belém csapott egy ilyen gondolat, hogy neked ez az utolsó zarándoklatod, jövőre már nem fogsz jönni, nem te vezeted az zarándoklatot. Hát mondom, ez biztos nem. És miért? Tettem fel magamba a kérdést, és akkor jött a válasz, hogy mert terhes leszel. Mondom, na ez meg aztán biztos,
még
nem?
Ezt tehát, is megkaptad,
még ezt is.
Hihetetlen.
És akkor mondom, hát ez biztos, tehát jó, ez tök jó fantázia, minden, ez biztos, hogy nem lesz, tehát mert ráadásul 38 éves voltam, hát mondom, biztos, hogy nem, tuti. És lényeg a lényeg, hogy hát ugye ez volt májusban, júliusban megismerkedtem egy fiúval, akivel aztán így tényleg így februárban megkérte a kezemet, aztán tulajdonképpen szombat volt az arándoklat, előtte való hét csütörtökén kiderült, hogy terhes vagyok.
Úgyhogy, eszméletlen.
Úgyhogy tényleg így ez volt, úgyhogy akkor így a, tulajdonképpen csak a szakaszvezetőknek, tehát a szervező társaimnak mondtam el, hogy hát ez van, hogy terhes vagyok, úgyhogy eszembe jutott, hogy abban az évben a Kelemen László, hogy a mi szakaszunkon jött, oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy lesz, hogyha muszáj, hogy kiments engem ebből a helyzetből, légy szíves, vidd helyettem ezt a szakaszt, mert hogy én 19 kilométert így nem tudok végigmenni, mert előző hétvégén amúgy valahol máshol voltam, és kipróbáltam, hogy igazából legfőképpen ülni tudok, menni nem nagyon, tehát aha, így aha, úgy aha. Éreztem, hogy a 19 kilométer meg pláne.
Megpróbálod ezt a babakocsis szakaszt?
Hát, hogy idén hogy fogok csatlakozni, azt még nem tudom melyik szakaszra, de tulajdonképpen akkor, amikor ez történt, hogy én terhes lettem, mivel nem akartam mindenkinek elmondani, hogy ez történt, persze, hiszen pici persze. Volt még a baba, ezért akkor azt csináltam, hogy oda mentem a Farkasrétre, és akkor ott, ahogy szoktam így elbocsátottam az embereket, tehát az arándokokat, és akkor időnként oda mentem. Hát, hogy konkrétan melyik helyekre, azt már nem emlékszem, de az biztos, hogy a páros kolostoromokhoz akkor elmentem. Hát ott is ott voltam, illetve a záró szentmisén is ott voltam. Uh-huh. És a következő évben pedig 4 hónapos volt kisfiam, akkor is elmentünk. Tavaly is kimentünk, és talán a Normafától elmentünk Mária Remetére, az biztos.
Folytatod akkor igen. Vele együtt, csak már a szervezési dolgokat igen. Adtad át, hiszen Kati mesélt már a szervezésről, hogy ő meg az utolsókból hogy lett az első ezáltal.
Igen. Minden évben az volt a hagyomány, hogy 3-as és a 4-es szakasz együtt vonul be, és akkor Tédül Románnal, ugye ő 3-as szakasz vezetője volt, ültünk az oltárnál, és akkor mi olvastuk fel az olvasmányokat, illetve a mise végén megköszöntük a szervezőknek, meg az atyáknak a részvételt, illetve a vezetést, és mondtunk pár szót az embereknek, és olyan érdekes volt, hogy akkor is, mikor emlékszem, hogy beszéltünk, és hát ugye a 9 szakasz, tehát adtunk is a részvevőknek emléklapot, azoknak, akik ugye 9 alkalommal voltak az élő rózsafüzéren, és emlékszem, hogy annyira azt éreztem, hogy igen, én is tulajdonképpen körbezarándokoltam a várost, igaz, hogy mindig ugyanazon a szakaszon, de végül csak kilométer az megvolt. És hogy egy szakasz egyszerűen így lezárult az életemben, és hogy most más következik.
Tehát... Hihetetlen. Igen, ezek a belső hang arra az ember jó, hogyha figyel, és sokszor olyan megmagyarázhatatlannak, vagy csodásnak tűnik, de aztán mégis bejön.
Mindig így érzem én is ezt, és egyik alkalommal a Molnár Andrással beszélgettem, és mondtam neki, hogy András, én nekem mindig fáj a hasam minden induláskor. Azt mondta, nem baj, az a jó.
Éva, te említetted Édl Románt, mint aki a 3. szakasznak az egyik szervezője, de ő volt az egész rózsafűzér szervezőgárdának is a vezetője, akit nemrég vesztettünk el. Van-e valami személyes emléked, amit szívesen megosztanál róla?
Tulajdonképpen ezt a zarándoklatot Molnár Andrásnak a kezdeményezésére egy olyan 3-4-en kezdtük el így az elején a szervezést, aki közül ugye voltam az egyik én, a másik a Román, és még egyéb emberek is voltak. Az első találkozásom vele a Krisztina téri templomnál volt, és emlékszem, hogy ott állt így nagyon lelkesen, és tényleg így az első perctől kezdve bevetette magát így a szervezésbe. Emlékszem, hogy sok anyagnak a kidolgozásában is, ahogy így koncepciót így kidolgoztuk az egész ajándoklatnak, hogy miért szóljon, vagy miért legyen pontosan, hogy legyen, abban ő nagyon-nagyon segített, és nagyon odaadó ember volt, és emlékszem, amikor így együtt mentünk, tehát Gödöllőn volt egy ilyen kis rádió, ahova így elmentünk interjút adni így együtt, és ilyen szintén ilyen nagyon lelkes volt. Már az interjú során is odafelé sokat beszélgettünk. Úgy érzem, hogy ő tényleg beletette a szívét és a lelkét ebbe a zarándoklatba. Gyakorlatilag mindenféle áldozatot is hozott ezért a zarándoklatért, úgy érzem, tehát a személyesen sok munkát beletett ebbe. Nagyon sokat adott neki az zarándoklat, tehát ő mindig az zarándoklat előtt lelkesített minket, hogy vegyünk részt, és hogy hívjuk az embereket, és utána is mindig így az élményeit így leírta. Ami ezek közül bennem legjobban megmaradt, hogy minden évben van az ő szakaszukon olyan ember, aki mezitláb zarándokolja végig, vagy a teljes zarándoklatot, vagy csak egy részét, és ezt minden évben elmondta, és mindig hozzátette, hogy és konyszokik a szemembe, ahogy erről beszélek, tehát, hogy ő neki ez annyira fontos volt, hogy vannak emberek, akik ilyen komolyan veszik a másokért való imádkozást. Tulajdonképpen az, hogy ő fogta össze ezt az egész munkát, az annak volt a következménye, hogy ugye ennek a zarándoklatnak a szervezése két szinten folyik. Az egyik szint a konkrét szakaszokon való szervezés, tehát amikor konkrétan le kell beszélni, hogy na, az egyes szakaszon ez az atya megy, a kettes szakaszon az, hármason az, akkor milyen a hangosítás, milyen az eszközöket visznek magukkal, merre mennek, stb. Tehát ez a szakasz specifikus, hogy így mondjam. Más részről pedig vannak olyan feladatok, amelyek mindegyik szakaszra jellemzőek, és mindegyik szakasznál kell, és ezt praktikusabb így együtt intézni. Gondolok arra például, hogy zarándokkönyvet minden szakaszon ki kell osztani, tehát kell készíteni zarándokkönyvet. Ez kristályosodott ki, hogy szükség van egy olyan emberre, aki ezt így, mint szervező, így összefogja ezeket a szintű munkákat. És akkor végül is Románnak volt erre ideje és energiája, úgyhogy ő ezt így elvállalta, ezt a részt.
Igen. Ő egy fes, igazi, régi vágású úriember.
Igen.
Az a típus, aki a nőt előre engedi, felsegíti a kabátot, kedvesen odafigyelve válaszol, és minden, ami ezzel jár, amit mondasz, hogy ez a megcsinálom a közösségért, hogy gondoskodok, hogy hozom, még pluszba is hozok, én még csináltatok nem tudom én hány darab rózsafüzért is, akár saját költség is valamit bedobok, és csináltatok az arándokoknak, tehát közösségi és nagyon gondoskodó, nagyon odaadott embert ismertem meg a Románban.
Az a buzdítás, ami benne volt mindig, hogy bennünket is lelkesített, hogy de csináljuk, mert másoknak teszünk örömet.
Szerintem ő onnan föntről fogja most nézni május 11-én ezt a menetet.
Onnan vezényel bennünket.
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Szívesen.
élő rózsafűzér zarándoklat a Mária Rádióval.
Hírpercek.
Sajtótájékoztató a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus.